a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján az Ószövetségből, a Példabeszédek könyvéből, ahonnan a 19. fejezet első 9 versét olvasom. Példabeszédek 19. fejezetéből tehát így szól Isten igéje hozzánk. A kegyes szegénység lelkileg gazdagít. Jobb a fedhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja. A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai. Szavaival unszolja őket, de hiába. Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót. Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk téged az alkalomért, hogy ezen a reggelen is hisszük, hogy a te szent lelked hívásának engedve jöttünk el most ide, több irányból, kiki a saját személyes életéből elét hozva mindazt, ami neki fontos, mindaz, ami teher, és az örömeinket is hozzuk hozzád. Köszönjük neked, Urunk, hogy tehetjük ezt olyan természetesen, hogy jöhetünk hozzád, hogy soha nincs úgy, hogy egyszer csak azt hirdettetik, hogy Isten szava többé nem szól, és zárt ajtókat, zárt füleket találunk. Nagy áldás nekünk az, hogy az Úr Jézus Krisztus, ahol ketten vagy hárman az ő nevében együtt vannak, ő közöttük van, szent lelke által. Azért könyörgünk hozzád, hogy így legyen ez most is. Hiszen ennek a régi-régi szent iratnak az időnkénti elővevése és tanulmányozása olyan sok aktuális és minket is érintő tanítást hordoz. Segíts nekünk lelked erejével, Urunk, abban, hogy átéljük és megértsük ma is a te drága üzenetedet. Így maradj velünk Jézus Krisztus által, és így áld meg a mai Isten tiszteletünket is. Amen. Az a szent ige, testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, a Példabeszédek könyvének a 19. fejezetében, ahonnan az első 9 verset olvastam. Textusként pedig ebből a szakaszból szeretném kiemelni a 2. és 3. verset, ahonnan így szól Isten igéje hozzánk. Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim, az életet lehet jól és rosszul is élni. És ez egy állandóan időszerű tétel, egy olyan megállapítás, ami minden időre igaz. A Biblia szerint, hogy mi az úgynevezett jól élt élet, mi a helyes módon élt élet, azt megtanítja nekünk Isten törvénye. És erről beszélnek a prófétai iratok is. Gyakorlatilag a Szentírás erről is szól. És ennek a nagyon alapvető és igaz mondatnak, tanításnak a mindennapi életben megszerzett tapasztalatait adja elénk a példabeszédek könyve. Úgy is mondhatjuk, hogy a példabeszédek könyve az a mindennapi életnek a leírata, a mindennapi élet könyve. Nagyon különös könyvezés, jó szívvel ajánlom a testvéreknek néha elővenni. Én úgy tapasztaltam nem is egyszer, hogy amikor az ember elkezdi olvasni, vagy beleolvas a példabeszédek könyvébe, akkor azt szinte nem lehet letenni, mert az egyik tapasztalat a másikba öltődik, és újra azon kapjuk magunkat az olvasás közben, hogy hát ez ma is így van. Ez egy egészen modern könyv, ez a mi korunkra is érvényes. Gyakorlatilag a könyvnek két ellentétes pólusa van. Az egyik az Isten szerint jól élt élet, és a másik az Istentől eltávolodott élet. A példabeszédek könyve azért is rokonszenves irat, hogy így mondjam, vagy könnyen elnyeri a tetszésünket, mert nem tilt meg semmit. Tehát nem vesz nagyon szigorú értelemben tiltásokat, hanem és nem is beszél rá semmire, erőszakosan. Leírja a jót, és megmutatja, hogyha így teszel, hogyha ezt és ezt csinálod, ha ez szerint éled az életet, akkor ez és ez lesz a jutalmad. Ilyennek lesznek az eredményeid. De ha nem így teszel, azt is megteheted. De akkor számolnod kell azzal, ami majd ennek a következménye lesz. Aki tájékozódik a jó és rossz, a két pólus között, aki felismeri a különbségeket, sőt a Szentírás szerinti úgymond jó utat választja, a jó életmódot, azt úgy nevezi a könyv, hogy az a bölcs ember. Az a bölcs ember. És mivel ez a bölcsesség a könyv központi gondolata, ezért a példabeszédek könyve a bölcsesség irodalomba tartozik, van az egész Szentírásnak egy ilyen rétege, hogy bölcsesség irodalom, és méghozzá ezek között is egy gyöngyszemnek számít. Tehát a példabeszédek könyve elmondható rá, hogy a bölcsesség irodalom egyik gyöngyszeme. És nagy részét, éppen a felolvasott részt is, egyenesen Salamon király szerzőségének tulajdonítja, akiről a királyok könyve úgy emlékezik meg, hogy több mint 3000 bölcs, velős mondást mondott élete során tanításul, és akit minden korban a legnagyobb bölcsek között emlegetnek, és ennek az a forrása, hogy amikor király lett, így olvassuk a Szentírásban, álmában megjelent Isten, és azt mondta neki, hogy kérj, amit akarsz, megadom neked. És akkor Salamon nem világra szóló gazdagságot, vagy hosszú, egészséges életet kért, hanem bölcsességet kért az Úrtól, hogy majd mint király, minden nehéz kérdésben tudja meghozni a legészszerűbb és a legjobb, leginkább Istennek tetsző döntést. Ezért ragadt rá ez a melléknév, hogy bölcs Salamon, és valóban minden kor Salamon királyt a legnagyobb bölcsek között tartja számon. Az egész könyvnek a központi gondolata az, hogy a bölcsesség az igazi Isten félelemben rejlik. És hogy az új szövetség is mennyire számon tartja ezt a könyvet és a tanításait, mutatja, hogy az új szövetségi iratokban 14 helyen is idézik a példabeszédek könyvét, és több mint 20 helyen utalnak is rá. Tehát az újszövetségi iratok, a Krisztus korabeli szent iratok is nagyon odafigyeltek a bölcsesség irodalom eme gyöngy szemére. Most ha rátérünk a most felolvasott igékre, látjuk tehát, hogy az a címe ennek a szakasznak, hogy a kegyes szegénység lelkileg gazdagít. Itt is megvan ez a két ellenpont, a szegénység és a gazdagság. De azt is olvassuk, hogy ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, az könnyen letér az útról. Van egy mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ezt ismerjük minnyájan. Mert nem minden akarat, és nem minden igyekezet ér célba, és nagyon sok jónak induló terv a végkifejletben rossz eredményt hoz. De miért van ez így? És erre Isten igéje megfelel nekünk, testvéreim. És visszakanyarodunk most egy pillanatra a teremtés történethez. Én nagyon sokszor kanyarodom vissza ide, és nagyon nagy csodálója vagyok a teremtés történetnek, hiszen nagyon sok bibliai, már mint a Bibliában leírtaknak, mert nagyon-nagyon sok kérdésünkre a válasz gyakorlatilag a könyv kezdetén már föllelhető, kibányázható, megadatik, hogy megtudjuk. Az első emberpár igyekezett Istennek megfelelni. Ugye azt olvassuk, hogy nem minden akarat és nem minden igyekezet ér célba. Pedig valamikor együtt volt az akarat, az igyekezet és a célba érés. És milyen szép egységet alkotott, milyen szép harmóniát, amikor még az első emberpár bűntelen volt, mert volt egy ilyen szakasz is, ugye a leírás szerint. És Éva, a kígyó, az asszony a kígyó előtt elkezdte Isten döntését védeni. Őszintén, tisztán, egyenesen, amikor a gonosz, ugye, a gonosz mindig láthatatlan. Az ember ellenes erők a világban, azok mindig felhasználnak valakit, vagy valamit, azért, hogy a céljukat elérjék. Ez a sötét erő a teremtés történetben felhasználta a kígyót. Nem a kígyó volt önmaga a gonosz, hanem kifejezője lett a gonoszságnak, ami a világba kívülről jött a kertbe. Az nem volt benne a teremtettségben. És Éva nagyon őszintén, amikor a kígyó kérdéssel indít, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kert fáiról ne egyetek, akkor ő őszintén előáll, hogy dehogy is, hát mindenről ehetünk, csak arról az egyről nem szabad. És ezt nem vonta kétségbe. Na és akkor pont erre az egyre utal a gonosz, és azután az ember a szabad akaratából hozott döntés rabjává lesz, mert bedől a csábításnak, enged a csábításnak, de hogy haltok meg. Olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak a tudói. Tehát megadatik nektek a különbségtétel ismerete. Fogjátok tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, és mi közte a különbség. És Az ember vágyott erre, hogy mindent tudjon, hogy meglegyen az a képessége, hogy választani tud a jó és a rossz között, és hogy okos lesz, hogy igyekezett. És ez a jó szándék rossz kivitelezést nyert. Igyekezete volt tehát az embernek arra, hogy többet tudjon, hogy ismerete legyen. De látjuk a teremtés történetben, a bűneset történetében, hogy mit ér az ismeret Isten nélkül. Isten nélkül éppen a különbségtétel képessége vész el az ember kezén. Azt írja a példabeszédek, hogy az embert a saját bolondsága vezeti félre. Ahogyan ez a bűnesetben gyökerezik, tegyük hozzá. Ez egy nagyon ősi képtelensége az emberiségnek. És hiába nőnek föl nemzedékek, és telnek el évszázadok, évezredek, ezt az alaptételt minden nemzedék újra és újra átéli, és nem tanul belőle. Az embert a saját bolondsága vezeti félre. Ha megnézzük csak a saját korunkat, a 20. századot, ami még itt van az ajtó előtt, tehát még nem régmúltban beszélünk a 20. századról. Annyi vérontás, annyi szerencsétlen nyomorúság, annyi áldozat, annyi fájdalom volt, csak itt Európában. És nem tanul belőle az a nemzedék, amelyik nem élte át. Azt hinnék a józanabbak, hogy hát elolvassák a történelem könyveket, és mindent el fognak követni az emberek, hogy ne ismétlődjék meg. És minden nemzedéknek újra és újra bele kell lépni abba a gödörbe, amelyet elkerülhetne. Mert az embert a saját bolondsága vezeti félre. Pedig megvan az igyekezet sokszor, megvan a gyors láb, és mégis félrevezeti. Hogy ez mitől van? Ennek is van egy nagyon mély oka, hogy félrecsúszik a, nevezzük így, hogy a technikai fejlődés és az emberi léleknek az állapota. Hogyha ez párhuzamba állna, hogyha ez egymást kiegészíteni, ha kéz a kézbe együtt járnának, akkor valami jóleső harmóniába feszülne egymásnak a világban elért eredmények és az emberi személyek, a magatartás, a lélek, a lelkiség, a hit. De ezek nem járnak kéz a kézben, és nem jóleső harmóniába feszülve haladnak az úton. A harmónia, görög szó az maga, azt jelenti, hogy egymásnak feszül. De úgy feszül egymásnak, hogy egyik se győzi le a másikat. Tehát egy kiegyensúlyozott állapot. Tehát egy kiegyensúlyozatlanság van a világban, és íme, amíg párhuzamos a világ működése, amíg harmóniában fejlődik, addig Istennek is helye van a világban. És amikor szétcsúszik a fejlődés, ott az első, akit az ember ki rostál a világból, az maga Isten. Nincs helye Istennek a világban, amikor ez az ősi harmónia elvész. Mert Isten még abban a kertben, amit teremtett, ahova az embert oda ültette a kézbe, abban még ő is megjelent, ő is jelen volt, mint teremtő, és mint részese annak a világnak. De minden a mikorunkban is viszonylagossá válik, immár relativizálódik, az egész élet a jóhoz és a rosszhoz való viszonyunk egyáltalán. Vörös Sándor, aki nagy gondolkodó volt, nem csak jó költő és író, azt írja az egyik gondolataiban filozófusként, hogy az igazság a torzítatlan létezésben rejlik. Az ember torzítatlan létezése, amíg Istennel kézen fogva ismer és igyekszik, mert akkor értelmet nyer az értelmetlen, és nincs Isten elleni zúgolódás a szívben. Igen, az igazság a torzítatlan létezésben rejlik. Nos, ez a létezés torzul el az ember nagy önállósodási akaratában, és amikor föltesszük a kérdést, hogy miért van ez így, akkor miért lesz torz a létezés, mert mondjuk ki, torz a világban az ember létezése, akkor látjuk, hogy ennek egy nagyon ősi oka az, hogy az Isten nélkül próbál tudásra, haladásra szert tenni. És az emberiség nagy része már nem is vádolja Istent, már nem is zúgolódik ellene, egyszerűen nem vesz tudomást a létezéséről. Éppen ma reggel hallottam a rádióban, hogy valamelyik országban, nem is messze tőlünk, 26 templomot árulnak, árusítanak. És csak egyetlen feladat van az eladó, ugye az állam vagy az egyház azt az egyet kéri, hogy az állagát őrizzék meg. De a 26 templomot eladnak, az azt jelenti, hogy 26 templom üresen áll. És ott majd kávézók, kiállítótermek, lakások lesznek. És nem az Isten háza, amire eredetileg épült. És rengeteg ilyen templom áll Nyugat-Európában, ami már régen nem templomi funkciót tölt be. Tehát Istent úgy, ahogy van, nagyon sok helyen megkisebbítik, vagy kiiktatják azokból a törekvésekből, amelyeken az ember jár. Isten ismeret nélkül pedig nem jó, és aki így siet, az könnyen letér az útról, útvesztőbe jut. Testvéreim, és ez akkor is így van, a sokáig úgy tűnik, hogy ez a helyes út. De mit tudunk tenni az eltorzult létezésünk ellen? Mert ahogy a példabeszédek mondja, még egyszer, az embert a saját bolondsága vezeti félre. Vagy csak nézni tudjuk, hogy a világ felgyorsulva rohan a vége felé. Testvéreim, a Prédikátor könyve, amely végső soron mondjuk ki nem túl optimista irat, mégis az emberiség megjavulásától, a világ megjobbítását, az egyes ember életének a helyes életvitelét az Istenfélelemben látja. A helyes Istenfélelemben, ami nem egy rettegés az Isten előtt, hanem a Szent előtt való fölemeltetésünk és megértése az emberi létezésnek. Vissza Istenhez, vissza ahhoz az ősi tudáshoz, amely az élet alapja. És ezt fölismerni, ez a bölcsesség. Ez lenne a bölcsesség, hogy Istennel jusson egyensúlyba az egész élet. És ez volt a Prédikátor vágya Krisztus előtt 1000 évvel. És ez az emberiség vágya kimondatlanul is, tudat alatt is, vagy kimondottan a 21. században is. Mert csak Istennel jut egyensúlyba a világ és az egész élet. Teremtettségünkben kaptuk meg azt az ősi tudást, amely az Istennel való közösségünk. Abban a kertben, ahogyan ő is ott volt velünk, ahogy feladatot adott, ahogy megbízatást adott, ahogy szeretetéből mindent megadott. Akkor érezte az ember magát biztonságban és szabadságban. Nem megkötözöttség, hanem igazi szabadság az, ahol az Isten lelke van. Olvassuk is az írásban, ahol Isten lelke, ott a szabadság. A kegyes szegénység lelkileg gazdagít, szegény és gazdag, így egymásnak feszülve. Igen, ha a legnagyobb értéknek Isten közelségét tartjuk, akkor gazdagodunk, akkor gazdagabbak leszünk. Amikor Jézus az ő gyönyörű összefoglalt egész tanítási rendszerének a végén, a hegyi beszédben úgy fejezi be, hogy elénk adja a bölcs és a bolond építőmester munkáját, bolond építőt, akkor éppen erről beszél, hogy kősziklára építkező életek, amelyek drága ajándékát, felismerését az építők megkapják ő benne, Jézus Krisztusban, micsoda különbséget jelentenek a homokra, a bizonytalan alapra, a hirtelen könnyűnek mutatkozó, de utána összeomló alapra építkezőkkel szemben. Jézus ezt az ősi tudást, ezt a bölcsességet szeretné bennünk föltárni, hogy lehet most is így, hogy így is lehet ismerni, így is lehet Istent ismerni, Isten félelemre, Isten ismeretre szert tenni. Jézus Krisztus vezet vissza az Atyához. Általa ismerhetjük meg igazán Istent, mert aki őt látja, az Atyát látja. Amit nekünk Istenről, a Teremtőről, a világot fenntartóról és mozgatóról tudnunk kell, azt a Fiúra nézve tudhatjuk meg. Aki Jézust ismeri, az Atyát ismeri. Szüntelen kell megismernünk is. Szüntelen kell igyekeznünk is, ahogyan szüntelen kell imádkoznunk is. Így olvassuk tehát még egyszer, ismeret nélkül az igyekezet sem jó. Jézus emberségére nézünk, és tudjuk, hogy így kell nekünk is, ahogyan ő tette. Eredj el, és te is eképpen cselekedj, mondja szép példázataiban, amikor lehajol a szenvedőkhöz, amikor elénk adja az irgalmas samaritánus példázatát. Mennyi szép példázatban mutatja, tanítja nekünk a helyes életvitelt, hogy el ne csúszunk, hogy el ne távolodjunk, hogy el ne vesszünk, és zúgolódunk az Úr ellen. Azt írja a példabeszédek is, hogy a bajainkért, a történésekért az Istent hibáztatja az ember. És ez valóban, miért engedi az Isten? Hányszor halljuk mi magunk is. Zúgolódunk Isten ellen. Nézzünk Jézus engedelmességére. Félrevezet az útról a saját bolondságunk. Egyszer csak egy sötétlő erdőbe találjuk magunkat, és az igaz utat nem lejjük, ahogy a középkori latin költő írja. Jézus azt mondja nekünk, én vagyok az út, a feltámadás, az igazság és az élet. És hozzáteszi, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ezért az útért, testvéreim, a helyes ismeretért, a helyes Isten ismeretért Jézus Krisztus által könyörögjünk az Úrhoz most és minden időben, hogy így értsük meg elrendelt utunkat, a világ folyását, azokat a nehéz egymásba feszülő és egyre sűrűsödő problémákat, amelyek körülvesznek minket, nem csupán a távközlésnek a modernizálása okán, hanem valóságosan is. És így jussunk el oda, hogy félnünk nem kell, ne féljetek. Ezt is Jézus mondja, hanem azon az úton menjünk vele, járjuk végig az életutat, amely az Isten igazsága, az ő megtartó kegyelme, aki az életre visz minket, és ahol a hajlékok elkészítettek számunkra is. Adja Isten, hogy így legyen, és ezért az ismeretért könyörögjünk az Úrhoz, most és minden időben. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk. Bizony úgy vagyunk sokszor mi magunk is, ahogyan ez a középkori latin költő megírta, hogy az ember élet útjának felén egy sötétlő erdőbe jutottam, és az igaz utat nem lelém. És annyi félelem vesz körül bennünket, szerte nézve a világban, és már-már ott tartunk, hogy mi magunk is rettegéssel hallgatjuk a híreket, nézünk egy sötét jövőbe, és ugyanakkor nem értjük a világ folyását. Köszönjük neked, Urunk, hogy te eljöttél közénk, fölvetted, magadra vetted a szentséged mellé ezt az emberi testet, ami világunkba beléptél azért, hogy valami nagyon fontosat, örököt, szentet és tisztát hozzál közénk, és az Isten szeretetét mindenek fölött. És elmond nekünk azt, hogy valahol nagyon régen, abban az ősi történetben csúszott félre az Istennel való szép együttesünk, és ezt te helyre szeretnéd állítani. Ezért nekünk beléd kell kapaszkodni, ezért nekünk szüntelenül téged kell keresni, és amikor belépsz hozzánk, akkor tudjuk mindig, hogy azért jössz, hogy velünk vacsorálj, és mit te veled, hogy hívsz az asztal közösségedbe, az örök életbe, hogy vársz abba a hajlékba, amelyet te készítettél, és te magad vagy az út, a feltámadás és az élet. És mindezek után megértjük, Úr Jézus Krisztusunk, azt, hogy nekünk nem a félelem lelkét adta Isten, hanem nekünk téged adott, a reménység lelkét, az öröm lelkét, azt, hogy visszaálljon a rendünk, az a szeretetteljes kapcsolat az Istennel, amihez te vagy az egyetlen közbenjárónk és kapcsolatunk. Erősíts meg minket minden igéddel, minden imádságunkkal, és minden gyülekezeti alkalommal, amikor együtt vagyunk, hogy oszoljanak félelmeink, reménytelen várakozásaink, és bármerre is tart a világ, mi mindig tudhatjuk, hogy a te szeretetedben megtartatunk. Így maradj velünk, Urunk, amikor eléd hozzuk most személyesen is egyéni imádságainkat a most következő csendességben, így áld meg életünket. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Most pedig mondjuk el fennhangon és közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.